Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te szeretnél most itt középen megállni, szívünkhöz szólni, megítélni gondolatainkat. Te látod nagyon jól azokat, Te ismered szívünk rejtett zugait, milyen gyakran, hiába való módon töltjük időnket, azt a drága kegyelmi időt, amit kaptunk, azért, hogy a Te neved dicséretére éljünk már itt a földön. Mennyei Atyánk, akaratát keresve, segíts most bennünket elcsendesedni. Minden olyan gondolatot megtagadva, félretéve, amely megakadályozná a rád figyelésünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretnél megszentelni bennünket, mert a Te igéd igazság, és azáltal szenteled meg a mi életünket. Segíts bennünket kinyitni a mi szíveinket egyen-egyenként, hogy megértsük a Te igédet, szívünkbe fogadjuk, és sokszoros termést teremjünk mennyei Atyánk dicsőségére. Kérünk, jelensd ki önmagadat, most a bizonságtétel által is, és utána a szolgálatban is. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, jelenlévőket. Szeretnék most a reformáció évében arról beszélni, hogy mit is jelent ez számunkra. Megújulás, ugye mindannyian ismerjük, akik igét olvasunk, az evangélikus útmutatónak az ezévi igéje, Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetének a 26. verse, ami így hangzik: és adok néktek új szívet, és új lelket adok néktek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Szeretnék arról szólni, hogy az én életemben hogyan történt meg ez a változás. Tulajdonképpen az én szívem is kő szív volt. Én is úgy jöttem erre a világra, hogy Isten ellenségeként, hitetlenül, és bár evangélikus lelkész családba születtem, édesapám evangélikus lelkészként szolgál Salgótarjánban, és a 10 gyermek közül én vagyok a második legidősebb. Megvolt a feltétele annak, hogy boldog életet éljünk, hitben neveltek bennünket, minden nap imádkoztak ágyunk mellett lefekvés előtt, énekeltek, nagy öröm volt számunkra, minden egyes gyerek mellé odamentek, utána megsimogatták fejünket, és így aludtunk el békességben. De azért az én szívemet vizsgálva azt láttam, hogy én nagyon bűnös ember vagyok. Én az iskolákban nagyon jól éreztem magamat, középponti személy voltam, bele tudtak vinni osztálytársak sok mindenbe. Nem voltak kirívó bűneim, de nagyon megterhelte az én lelkiismeretemet, hogy szégyent hozok édesapámra, mint lelkészre, behívatta az osztályfőnök, csináljon már valamit ezzel a fiával, mert nagyon eleven. Senki nem mondta, hogy ez egy bűnös gyerek, csak azt mondták, hogy nagyon eleven. Lögdöstem az osztálytársaimat, és piszkálgottam, de otthon mindig szégyeltem magamat, otthon én nagyon jól viselkedtem. És édesapám el se akarta hinni, hogy én milyen vagyok az iskolában. És otthon megkérdezte: János, gyere csak ide! Igaz az, amit a tanítónéni mond rólad? És szégyenkezve azt kell mondanom, hogy igaz. És 12 éves koromban történt egy nagyon nagy dolog az életemben. A bátyám elkerült egy fiú csendes hétre, ahol csak fiúk voltak együtt, és minden nap hallották Isten igéjét. Ez egy csendes hét volt. Minden reggel szolgálat, este szolgálat, napközben beszélgetések, és a bátyám előtt lepergett az ő élete. Ő elrontott mindent. Testvéreivel szemben uralkodó típus volt, ő volt az elsőszülött, kikérte magának, mindenkit rendelre utasított. Szülők iránti engedetlenség, számítógépes játékok, ez olyan bonyodalmakat okozott, hogy nem volt idő a beszélgetésre, sokat verekedtünk, viszályok voltak. És a bátyámmal együtt voltam. Tudnélik, 2 fiú van a családban, és 8 leány, úgyhogy mi ketten mindenben együtt voltunk. És amikor a bátyám hazajött arról a csendes hétről, ott voltam az udvaron, és édesapám nyakába borult, és ennyit mondott. Édesapa, megtértem. És akkor sírtak mind a ketten. Édesapám is, és ő is. És amikor én ezt hallottam, minthogyha a szívembe kést szúrtak volna. És az volt az első gondolatom, hogy a Dániel bátyám megtért. Új élete van. Örök élete van. Ha Jézus Krisztus visszaérkezik, neki már van megtartója, van megtartatása, és nekem nincs, és én el fogok veszni. És nem akarok ebben az állapotban maradni. És nagyon összetört az én szívem. Senkivel nem beszéltem, de Isten szent lelke beleszólt az én életembe. És jött az este, soha nem fogom elfelejteni. Egy szobában aludtunk, 10 óra lámpaoltás, és a Dani bátyám szépen elaludt. És rövid időn belül mély lélegzett vételeket vett, és hallom, hát ez békességben alszik, de jó neki! Mi lesz velem? Mi lesz, ha most éjjel visszajön Jézus Krisztus? Mert tudjuk, hogy ez a következő történelmi esemény, ő bármelyik pillanatban visszajöhet. De mi lesz velem? Én itt maradok, és csak sírtam, és nem mertem elaludni. Halálfélelmem volt. Mi lesz velem? Tudtam, hogy nincs örök életem. Tudtam, hogy rendezetlen az ügyem Istennel. És békétlenség töltött el a szívemet. És életemben először, 12 évesen fogalmaztam meg, őszintén, saját szavaimmal az első imádságomat. Azelőtt is tanultunk sok imádságot, esti imádságokat, reggeli, étkezés előtt. Sok mindent tudtam, az igékből is tudtam, de nem volt személyes közösségem, kapcsolatom az élő Istennel. És ez fájt, és ez okozott békétlenséget. És tudtam, hogy nekem rendezetlen az ügyem, rendeznem kell, de nem tudtam, hogy kell ezt csinálni. És ez volt életem első imádsága. Ott este az ágyamban, Úr Jézus, én is meg akarok térni, úgy, mint a bátyám, mert neki már olyan jó, de nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Kérlek, segíts! Amen. Ez volt életem első őszinte imádsága. És valahogy ezután nagy nehezen elaludtam. Korán reggel, már nem tudtam az ágyba maradni, ébredtem, kipattantam, 5 óra se volt, és kerestem gyorsan egy Bibliát. Még akkor nem volt saját Bibliám, pedig a lelkész hivatalban azért van egy pár. Gyorsan kerestem egy Bibliát, és elkezdtem olvasni, és azzal az imádsággal, hogy Úr Jézus, meg akarok térni, hogy kell ezt csinálni, szólj hozzám az igédben, mutass utat, mit kell tennem? És kinyitottam a Bibliát, útmutatót, és olvastam az igét. És hozzám szóltak az igék, egymást követően. És szívtam magamba, mint egy szivacsa vizet, hogy szólj, Uram, mit kell tennem, hogyan és miként élhetem át azt a békességet, amit a bátyám átélt. És ahogy így olvastam hétről hétre az igét, egyszer csak odaértem János apostol leveléhez, ahol azt mondja Isten igéje, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsásson nékünk, és eltörölje minden vétkünket, minden hamisságunkat. És mondta, Úr Jézus, az én gonosz, bűnös életemre is van bocsánat, minden bűnömre. Mindent eltörölsz a te véred által. Add ezt a hitet, hogy meg tudjam ezt ragadni hittel. Mert tudjuk, hogy csak hit által történik az örök életre való bemenetel. Jézus Krisztus váltságának hittel fogadása által. Az ő kiontott drága vére arról szól ott a Golgotán, hogy lefegyverezte az ördög hatalmát, minden erejét. Megszégyenítette, Kolosszébeliekhez írott levélben olvasunk erről. És győzelmet aratott. Egyszer és mindenkorra. Tökéletes az ő elvégzett áldozata. Nem kell ehhez hozzátenni semmit. Egy valamit kell tennünk. Ezt elfogadni. Ezt az ajándékot elfogadni. Nyitott szívvel, töredelmes szívvel megköszönni. Úr Jézus, köszönöm, hogy számomra is ez valóság. Minden bűnöm bocsánatára történt ott a golgotai esemény. És tudják, testvérek, akkor én úgy éreztem, hogy a világon én vagyok a legbűnösebb. Én nagyon el voltam keseredve, és nagyon össze volt törve a szívem. és kiöntöttem szívemet, lelkemet Istennek, Jézus Krisztusért fogadjon el, törölje el minden szennyes gondolatomat. Tudják a testvérek, hogy gondolatban mennyit lehet vétkezni? Én nem törtem be üzletekbe, nem raboltam bankot, nem öltem fegyverrel embert, de mindezeket megtettem lelki értelemben. Olyan sok ember mondja, hogy ezeket nem tette. Aki kívánságokával tekint asszonyra, már paráználkodott azzal az ő szívében. Aki haragszik az ő atya fiára, méltó a gyehenna tüzére. Aki gyűlöli, embergyilkos. Milyen harag, milyen indulatok vannak a szíveinkben sokszor, és én mentes vagyok. Akkor minden lelepleződött előttem, kristálytisztán, nem volt kibúvó, csak az Úr Jézus Krisztus érdeméért és az ő véréért kiáltottam, szabadításért. És testvérek, hullottak le a terhek a vállamról, szívemről. Szabadultam föl, és nyertem békességet, rendeződött Istennel a kapcsolatom. Testvérek, ez valóság, ez olyan valóság, olyan tényként éltem meg, mint az Úr Jézus Krisztus kereszthalála. Ugye, hogyha megkérdezzük, hogy hiszük, hogy ő meghalt? Igen. És hiszed azt, hogy helyetted halt meg? Új életet adott neked? Az már olyan bizonytalan. Sokszor. Nem? Így vagyunk. Hogy elhinni, elfogadni. Mit mond Isten igéje? Soha többé meg nem emlékezek a bűneidről. Tenger mélyére vetettem. A tenger mélyére. Isten nem olyan, mint mi. Tőlem bocsánatot kér valaki, és én még azt mondom, megbocsátok, de felejteni nem tudok. Ez mi? Ez nem egyenlő azzal, hogy nem tudok megbocsátani? Haragot hordozok a szívemben, és Isten azt mondja, soha többé meg nem emlékezek róla. Ez a kegyelem. Azt kaptam, amit nem érdemeltem. Ennek a csodának átélője voltam akkor, és így indultam a gimnáziumi évekbe. Ott már én voltam a kakuktojás, már nem voltam a viccelődők társaságában, már nem voltam középponti ember, háttérbe szorultam. Megkérdezték, hogy hát nem igaz János, miért vonod ki magadat mindenből, osztályközösségi programokból, stb. És mondtam, hogy hitbeli meggyőződés. Én Jézus Krisztusnak szolgálok, és nem tudom összeegyeztetni az én lelkiismeretemmel ezeket. És már pedig ez kötelező, mondta az osztályfőnök. És mondom, kedves tanárnő, nem kényszeríthet rá. És nagyon nagy dolgokat tapasztaltam meg már ott a gimnáziumban. Azt mondta, hogy az év végén, mármint a negyedik év végén, hogy János, nagyon örülök, hogy mindvégig kitartott a hite mellett. Óriási dolgok. Isten munkája, amikor bele nyúl az ember életébe, beleszól, és meg átformálja, megújítja. Ez a reformáció, Luther Márton azt mondta az egyháznak, mindig reformációra van szüksége. Mi az a reformáció? Ha elhajlás van Isten igéjétől, mindig vissza arra a keskeny útra, az Isten igéjéhez. Megújulni, visszatérni, naponként megtérni. Ismerős ez a kifejezés. Nem elég egyszer, valamikor régen hoztam egy döntést, újból és újból döntenem kell, mert nehéz időket élünk. Az utolsó idők jeleit látjuk már a világban. A sátán nagyon-nagyon ügyesen végzi a hitető munkáját. Tudja, hogy kevés ideje van hátra. Aztán elkerültem a Budapesti Műszaki Egyetemre, elvégeztem a vegyészmérnöki kart, Isten kegyelméből, majd pedig gyógyszergyárban dolgoztam 5 évet itt Budapesten, amikor 2013. februárjában azt tapasztaltam, hogy kettős látásom van reggelente. És nem tudtam hova tenni ezt a dolgot. Ez az elején csak pár másodpercig tartott, utána egyre hosszabb ideig. És mivel a családban van 2 orvos is, a bátyám is és a legidősebb húgom is orvos, megkérdeztem a húgomat, hogy mondd csak, mit tanultál az egyetemen, hogyha valakinek kettős látása van, mire lehet gondolni? És azt mondja, hát én azt tanultam elsődlegesen, hogy agydaganat. És akkor úgy elgondolkodtam. Azt mondtam, köszönöm a választ, de nagyon mélyen érintett. Azon gondolkodtam el, hogy daganatos beteg vagyok én is. Hiszen olyan sok daganatos beteg van, egyre több, és engem is elért. Nem lehet tudni, mennyi időm van hátra. És abban a pillanatban úgy elkezdtem értékelni a dolgokat az életemben. Minek van értéke igazán? Mi a sorrend? Mihez ragaszkodik a szívem? Mi az, amit nem tudnék itt hagyni? El tudnám-e ereszteni az anyagiakat, autót, lakást, testvéreimet, szüleimet, családot? Mi az érték számomra? És azt mondja, hogy menjünk el a szemészetre. Menjek el. Elmentem a szemészorvoshoz, és nagyon egyszerű vizsgálattal megállapította, a fejemet nem mozgassam, csak az ujját kövessem a szememmel, és megállapította, hogy a jobb és a bal szemgolyó nem követi végig minden irányban párhuzamosan egymást. Tehát le volt blokkolva a jobb szemgolyó, mert a daganat a szemmozgató izmokat feszítette. Ezt úgy utólag tudtam meg. És annyit mondott a szemészorvos, lehajtotta a fejét, menj és beszélj a bátyáddal. És nagyon érdekes, ez nagypénteken történt, és nagy csütörtökön kapta meg a bátyám az onkológiai szakvizsgáját. És azt mondta, menj és beszélj a bátyáddal. Tulajdonképpen én voltam az első páciense. És amikor oda küldött hozzá, akkor tudtam, hogy egy onkológia eset vagyok. Daganatos beteg. Hogy rossz vagy jó indulatú, még nem tudtuk. Bátyám azt mondta, hogy gyorsan MRI vizsgálat kell, addig várjam őt itt a szobában, az irodájában. És ugye hívő ember, hívő orvosként, több evangéliumi könyv ott van a polcán bent. És amikor én vártam az eredményt, ott ültem egy órán keresztül, és ott kezembe került egy könyv, szenvedésekről beszél Isten igéje Jób esetében, hogy milyen nagy próbatételek közepette békességet munkált Isten. És nem emelkedett felül a betegség Jób esetében, az életében, hanem Isten dicsőítette. És olyan békesség töltötte be a szívemet, hogy igék jutottak eszembe. Elém került a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének 28. verse és a 29. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. És ezt szeretném kiemelni, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Miért? Hogy az Úr Jézus Krisztus képe ábrázolódjék ki a mi életünkön. Ezért enged meg Isten próbatételeket a mi életünkben, hogy a nehéz próbatételek által az Úr Jézus Krisztus ragyogjon föl rajtunk keresztül. Miért? Mert ha minden jól megy, olyan könnyen megfeledkezünk arról, hogy kegyelem az, hogy ezt az új napot megkaptuk. Kegyelem, hogy vannak gyermekeink, unokáink, családban élhetünk. Kegyelem, hogy egészségnek örvendhetünk. Minden kegyelem. Ha Isten kegyelme nem hordozna bennünket, nem lennénk itt. És az ember, még hívő emberek is olyan könnyen megfeledkeznek arról, hogy Isten a megtartónk, Jézus Krisztusért. És megengedi a próbatételt. Miért? Mert az ő gondolatai sokkal magasabbak a mieinknél. Azt mondja, az én utaim nem a ti utaitok, mint az ég a földtől, amennyivel magasabb, annyival magasabbak az én utaim és gondolataim a ti gondolataitoknál. És Isten jót akart kimunkálni ebből. És ezt már tudtam előre, nem tudtam, mi lesz a kimenetele. Nem tudtam, hogy el kell-e hagynom-e földi mulandóságot. Nem tudtam, hogy visszanyerem-e a testi egészségemet. De az volt az én szívemben. Uram, köszönöm a 31 évet. Hálás vagyok azért, hogy megismertem az Úr Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét. Örök életem van, és ezt az örök életet senki el nem veheti tőlem. Miért? Mert azt mondja az Úr Jézus. János evangélium a 14. fejezet első két versében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Se ne féljen. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És én olyan bizonyossággal hittem és vallottam, hogy helyen van a mennyei otthonban. Miért? Mert én olyan jó voltam. Nem. Mert ilyen szép családba születtem. Nem. Egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért, a Golgotai győzelméért. Ott le van fegyverezve az ördög, minden bűnöm el van törölve, és rendeződött Istennel az ügyem. Az eiréné, görög eredeti szó, azt jelenti rendezett ügy. Ez a békesség. A békesség szó a Bibliában, megnézzük a görög, eiréné, rendezett ügy. Ha Istennel rendeződik az ügyünk, békességünk van vele. meg lehet nézni embertársi kapcsolatok, férj, feleség, család, olyan sok viszály, békétlenség. Miért? Mert rendezetlen az ügy. Nem beszélek a másikkal. Megbántottam, annyit nem tudok mondani, hogy bocsáss meg. Én voltam. Mit mond Isten igéje? A nap le ne menjen a ti haragotokon. Hány nap lement a mi haragunkon? Csak gondoljuk végig, hogy helyet adtunk az ördögnek. Ilyen formában is. Békesség. Rendezni Istennel. Jézus Krisztus rendezte. Kiengesztelt bennünket az atyával. Szabad az út. Megbékéltettünk, és ha vele megbékéltünk, meg fogunk békélni embertársainkkal is. Az lesz a következő lépés, hogy oda megyek az én szerettemhez, és azt mondom, ne haragudj, bocsáss meg. Éveken keresztül hordoztam magamban azt a tövist, azt a keserűséget, és nem tudtam kimondani, hogy ne haragudj, és bocsáss meg. Megbocsátott nekem Isten, Jézus Krisztusért, kérlek, te is bocsáss meg. Vagy a szomszédhoz. Milyen kapcsolatok vannak, nem szeretnék ebbe belemenni, de... Akkor az volt a szívemben, hogy teljes békességem van. Jött a bátyám, azt mondja, János, valami szörnyű dolgot látok, nem tudom, hogy mi ez, még ilyet nem láttam, és azt mondja, hogy CT vizsgálatra kell menned, meg kell erősíteni, meg kell tudnunk, hogy rossz indulatú-e vagy nem. Másnap CT vizsgálaton voltam, harmadnap már a Pécsi Hidegsebészeti Klinikán voltam, ismeretség révén, Isten kegyelméből, hozzáteszem, és azt mondja a professzor úr, János, ez egyértelmű daganat, ki kell vennünk. Van egy jó híre, hogy körülhatárolt, tehát az orromba, valamit beszívtam az orromba, inhalációs úton, betokozódott, daganattá formálódott, és ment fölfelé a jobb szemet, és az agyat érintve. Tehát körülbelül ez így kell elképzelni itt középen. És azt mondta a professzor, meg kell venni a biopsziát, meg kell tudni az eredetét, de János, készüljön a műtétre, mert baromi nagy műtét lesz. És elgondolkodtam, hogy egy ilyen professzor mondja ezt, akkor az valóban nagy műtét lesz. És leborultam, hálát adtam Istennek az Úr Jézus Krisztusban való megtartatásért, és azt mondja, készüljön föl lelkileg. És mondtam, rendben, professzor úr, készülök. Tudtam, hogy lelkileg kell fölkészülni. Az embernek szembe kell nézni az elmúlással, hova megyek, mi lesz? Mit hagyok itt? Mindent itt kell hagyni. Mit vihetek magammal? Csak azt, amit az Úr Jézus Krisztus bennem és általam elvégezhetett. Csak azt tudom felmutatni majd ott, az Isten színe előtt, amit bennem elvégezhetett. Mert a Krisztus, az Isten báránya, azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten Jézus Krisztus által gyönyörködik bennünk is. Ha mi el vagyunk rejtve ő benne, azt mondja, szentek vagytok, de csak az ő érdeméért. Mi magunktól képtelenek vagyunk szentek lenni, vagy Isten előtt megállni, de Jézus Krisztusért hála legyen neki. Van megtartatásunk. És ez az öröm üzenet, ez az evangélium. És 10 napra rá hív a professzor, hogy megvan az eredmény. És nagyon érdekes, hogy én a gyógyszergyárból eljöttem, 1 év táppénzre mentem, hosszú idő volt, és közöltem a főnökömmel, hogy mi történt. Erre a főnököm nem akarta elhinni, de azt mondja, hogy erre ő senkinek nem fog beszélni. Megtiltotta a kollégáknak, hogy a Deme Jánost fölhívják telefonon. És volt egy kollégina, aki nem volt jelen akkor. 2 hét elteltével hív telefonon, ez egy vicces kollégina. Hív telefonon, azt mondja, szia János, mi újság, halálos a betegséged? És így elgondolkodtam, az voltam, hogy ő tudja. És mondom neki, nem tudom, Éva, hogy halálos a betegségem, még a biopszia eredményét nem tudom, de mondom, ha megtudom, akkor majd tájékoztatlak. Ezer bocsánat, ne haragudj! Hát ne haragudj, én nem akartam, csak poén volt. És mondtam, hogy nincs semmi gond. Mondom, nekem békességem van. Micsoda? Igen, békességem van. És azt mondja, imádkozni fogok, érted? Hidetlen ember. Rögtön imádkozni fog. Értem. Azt mondja, veled János, ilyen nem történhet meg. Te nem mehetsz el innen közülünk. És akkor azt mondja, feltétlen jelezzél, ha megvan az eredmény. Még aznap hív a professzor, János, megvan az eredmény. Hallgatom, professzor úr. Azt mondja, a laphámrákja van. Azt se tudtam, mi az, hogy kell azt érteni. Mondom, ez nem jelent jót, professzor. Azt mondja, ez nagyon rosszat jelent. És mondom, mit kell tennem, professzor úr? Szóval május 19-én jöjjön, feküdjön be, 20-án megműtjük. Mondom, rendben, professzor úr. Kell-e még valamit tudnom a műtéttel kapcsolatban? Nem, semmit. Készüljön lelkileg. Rendben, professzor úr. Írom a kolleginának az SMS-t. kedves Éva, rossz indulatú daganatomban, de tudom, hogy az én életem az élő Isten kezében van, és ezért nem félek semmitől. Üdvözlettel, János. Ahogy elküldtem az SMS-t, rögtön csörög a telefon. János, azt mondja, hogy ha ezt nem írod oda, hogy Isten kezében van a te életed, és nem félsz semmitől, nem mertelek volna fölhívni, mert én 32 éves voltam, amikor 8 éves kisfiammal otthon megállapította az orvos, hogy méhnyakrákom van. És azt mondja, hazamentem, lehúztam a rolókat, bezártam az ajtót, lakásomban egy hétig csak sírtam, és ki nem mentem. Te meg, most közlik veled, hogy mi van, és azt írod, hogy nem félsz. Békességed van? János, én tudtam, hogy te vallásos vagy. De hogy ennyire? Azt nem. És mondom, Éva, látod? Talán most valamit megtapasztalsz abból, hogy mi a vallásosan gondolkodó és az igazán Jézus Krisztusban hívő ember között. Mert a vallásosan gondolkodó embert nem tartja meg az ő vallásos gondolkodása. Elmegyek, imádkozok, letudom az Isten tisztelet, ki van pipálva, elküldtek, gyerekek sokszor mondják, a mama küldött, már ott kell lenni a hittanórán, mint kötelességből. Ez nem valóság, de akinek a szívében ott a vágy, hogy ő szeretné hallani az Isten igényét, Jézus Krisztussal betöltekezni, vele járni, Isten akaratát megérteni, na ez a hívő ember, ez a keresztjén ember. És mondom, Éva, látod, ez a különbség. Hát János, én terjeszteni fogom a munkahelyen, hogy téged lehet hívni, mert békességed van. És jöttek egymás után a telefonhívások, és mondják, hogy nem félnek miattam, nem aggódnak, mert tudják, hogy jó helyen vagyok. Nézem, hogy az idő halad előre, próbálom rövidre fogni. Mentem május 19-én, hatágyas kórterem, nem látszott rajtam, hogy beteg vagyok. 5 beteg már ott fekszik. És mondom, szeretném köszönteni itt a betegtársaimat, én vagyok itt a 6. beteg. Micsoda? Hát mondom, igen, holnap egy rákos daganatot fognak eltávolítani a fejemből. Hát fiatalember, ne viccelődjön már itt velünk, azért kórházban vagyunk, nem akarjuk elhinni. És mondom, ez komoly, miért nem hiszik el? Mert ők még rákos beteget nem hallottak így beszélni. És mi ennek a titka? És a titkáról kezdtem beszélni. Mondom, a titka az Úr Jézus Krisztus, akinek én a szívembe helyet adtam. Ő a titka. És hogyha ti is helyet adtok a szívetekben, átélitek bűneitek bocsánatát, megújítja a te életeteket, és békességre juttok. Ez a titka. És egymás után kezdték mondani az Isten élményeiket. Kamionsofőr gerincsérvel lebénult az egyik karja vezetés közben, és nem jött szembe autó, neki át kellett menni a szembejövő sávba. És azért tudom, akkor Isten őrzött meg a kanyarban. Volt egy roma fiú, azt mondja, börtönbe voltam, János. 3 évig. Semmit nem lehetett bevinni, de ott volt a Biblia. Életemben először akkor nyitottam ki, és Isten szólt hozzám a börtönben. Testvérek, áldott beszélgetés volt. Így készültünk a műtétre. Szóval János, várunk téged vissza a műtőből. Gyere vissza! Ilyen békességgel, ilyen ragyogó arccal. Én nem tudtam másról beszélni, csak arról a munkáról, amit Isten végzett az én szívemben. Elterjedt a Pécsi Egyetemen, hogy itt van a legjobb beteg. Egyik betegtől a másikhoz vigasztalásképpen hívtak lelki erőt, újítani, megújítani a szíveket. És én úgy köszöntem el otthon családtagoktól, mind a 9 testvéremtől elköszöntem, szüleimtől is. Mondom, ha itt nem láttok többet, tudjátok, hol leszek. A mennyei otthonban, Isten dicsőségében, Jézus Krisztus érdeméért, de mondom, ti is oda készüljetek, és ott találkozni fogunk, és együtt fogjuk szolgálni a mi Urunkat. És hálát adtunk, így indultam, és így feküdtem a műtőasztalra. Tudnélek, előre hozták a műtét időpontját, és nem közölték velem. Ilyen bódító, kábító kapszulát kellett volna bevenni. Én meg sétálgatok a kórteremben, jön a műtős ember, azt mondja, Deme János keresi. Azt én mondom, én vagyok. Maga miért nem fekszik? Hát mondom, azt mondja, nem szóltak magának, hogy előhozták a műtétet. Mondom, senki nem szólt. Nézd, egy mosolyogva beszélek vele. Tudja, mit vetközöl le, kísérjen be a műtőbe. Megyünk be. Köntössel nyílik a műtős ajtó, egy 12 fős táb, tetőtől talpig zöldbe, maszkba beöltözve, mosolyogva, köszöntök szeretettel mindenki, magát fogjuk ütni. Mondom, igen, itt van a nyugtató, vegye be. Mondom, köszönöm szépen, nincs rá szükségem. Jézus Krisztus a békességet munkált a szívemben. Mi? Hogy? Teljes zavarodottság volt a műtőben. Jött a professzor, azt mondja, János, most meg fogjuk műteni. Rendben, professzor úr. Azt mondja, következő pillanatban, amikor ébred, már mindenen túl leszünk. Ez a pillanat számomra pillanat volt, de ez 7 órát vett igénybe. 3,5 óra föntről vágták a koponyát, 3,5 óra pedig a szem és az orr között fülorgégész kombinált műtétje volt. Szem csontból is faragni kellett, szagluhám sejtekre rá volt ülve a daganat, el kellett távolítani, elveszítettem a szaglásomat egyszer és mindenkorra. Az orkagylóból 3 és 3 van két oldalt, egyik oldalon 2 ki kellett venni. Ez a levegőben levő szennyeződéseket szűri meg. Bizonyos értelemben ki vagyok téve ilyen értelemben a szennyeződésnek, de Isten kegyelméből békességet munkált a szívemben. És úgy feküdtem a műtőasztalra, köszönöm mennyei atyám az elmúlt időt. Ha te elszólítasz, tudom, hogy hozzád megyek. Tudom, hogy helyem van te nálad, ha merj neked úgy kedves, hogy itt maradjak. Téged szeretnélek még hűségesebben szolgálni, mint eddig. És az intenzív osztályon, amikor ébredtem, az intenzíves főorvosasszonnyal is beszélgetek Jézus Krisztusról, arról a békességről, amit munkált a szívemben, szóval János magának ide kéne jönni dolgozni az intenzív osztályra. Mert adjuk a nyugtatókat a szerencsétlen haldokló betegeknek, és nem segít rajtuk. Nem tudunk lelki békességet adni, maga meg arról beszél. Mondom, kedves főorvosasszonynő, hogyha átéli az Úr Jézus Krisztussal való közösség örömét és áldásait, akkor itt tud segítségül lenni a betegeknek. Döbbenten jön a professzor, azt mondja, János, sikerült a műtét, van egy jó hírem, 100%-osan sikerült. Hála a kémiának! Tudta, hogy vegyészmérnök vagyok. Mondom neki, professzor úr, elsősorban Istennek legyen hála, mert a kémia tudománya is őtőle van. Bólintott, azt mondja, ne haragudjon, én csak egy katolikus ember vagyok, és nem nagyon járok alkalmakra. Professzor úr, semmi gond, hogy katolikus, az sem gond, hogy nem jár rendszeresen alkalmakra. A döntő kérdés, mi van a szívében, professzor úr? Van-e élő hite, reménysége az Úr Jézus Krisztusban, vagy nincs? És ajándékoztam neki egy Bibliát is, meg ige szolgálatokat. Lényeg a lényeg, hogy ott még nagyon sok a lehetőségem nyílott bizonságtételre. Egyik betegtől a másikhoz jön a professzor úr egyik reggel, azt mondja, János, szükségem van magára, fogja a kezemet, megyünk. Mondom, hova megyünk, professzor? Majd meglátja, öljünk egy kórterembe, öntsön már lelkérült ebbe a szerencsétlen betegből, nagyon maga alatt van. Másnap a következőhöz is. És ez így ment. És most visszakanyarodok, Róma 8.28, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. És én úgy mentem le Pécsre, hogy senkit nem ismertem. Letettem Isten kezébe mindent. A műtétet, a kezeléseket és az egész jövőmet. És úgy jöttem haza, hogy nem tudom megszámolni az ismerősöket. Elhívtak a pécsi evangélikus gyülekezetbe, szolgálatra. A református gyülekezetbe. A református gyülekezetbe ott volt a református igazgató, meghallott engem, elhívott a református gimnáziumba, és így ment a láncolat, terjedt Isten igéje, hogy Isten egy rákos betegséget ilyen jó dolgokra felhasznált, hát nem csodálatos? Tudják, mit mondok a testvéreknek? Hogyha egyetlen egy ember elfogadhatta a bizonyságtételem által az Úr Jézus Krisztus, csak egy megérte, hogy rákos lettem. Megérte! Miért? Mert az örökkévalóság szempontjából kell tekintenünk mindent. Nem itt a földön. Ez az élet mulandó, szempillantásnyi idő, azt mondja Isten igéje. Mint a pára, elmúlik. Kész-e a szívünk az által menetelre? Ez a döntő kérdés. Készen vagyok-e ma? Ha ma este lefekszem, és Jézus Krisztus visszajön, hozzá megyek? Tudom, meg vagyok győződve, hogy minden bűnöm el van törölve az ő véréért? Vagy bizonytalanságban élek? Ezek a legfontosabb kérdések. 6-7 sugárkezelésen kellett részt vennem azután. Minden reggel besugaraztak, és Isten kegyelméből ott is békességet munkált. 90% az esély, hogy szürkehályog alakulhat ki a jobb szememen, 5% az esély, hogy vakság. Testvérek, Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szívemet Jézus Krisztusban. Mindezek ellenére, és nem azt várom, mikor vakulok meg, hanem az én Uramat, Jézus Krisztust várom vissza. Ezt várjátok ti is, testvéreim. Így legyen kész a mi szívünk, legyen nyitott az ő igéjének hallgatásakor, bármikor, amikor adódik lehetőség, és ezt szeretném a szívükre helyezni, hogy engedjünk Isten megújító munkájának, amit az Úr Jézus Krisztusban végez. Az ő igéje által, bizonságtételek által, szolgálatok által, és a jelenről csak annyit, hogy valóban a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem februárban, ez évben, ez is kegyelem, és ráadásul rákkutatásba. Isten ajándékaképpen nem kerestem, egyszer csak felhívtak, lenne kedvem menni. Elfogadtam, ott vagyok, fél évente járok kontrollvizsgálatokra. Hála Istennek, minden rendben van, ez az ő neve dicséretére való, és semmit nem tudok fölmutatni, Sokan mondták, nagyon nagy a te hited. Azt szoktam mondani, hogy nem a hitem nagy, hanem az én Uram Jézus Krisztus a nagy, akibe az én picinke kis mustármagnyi hitemet vetettem. Mert ha mustármagnyi hitetek volna, mondja Isten igéje, mi nagy dolgokat tennétek. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszú voltam, de legyen áldott Isten igéje az Úr Jézus Krisztus által mindannyiunk szívében. Munkálja az új teremtést. Engedjünk a reformáló munkájának, ne csak ebben az évben, életünk minden napján. Amen.